Kápi. A Székesfehérvári Tiszterti Szent István Gimnázium diákjainak műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, mai este folyamán kis csapatunkkal újonnan összegyűltünk a újabb témának a megvitatására, ami most választott témánk nem más lesz, mint az alázat, és hát ennek a témának a kivesézésére ma velem tart Izsák.
Sziasztok!
Kinga.
Sziasztok!
És Blanka.
Sziasztok!
Ahogy azt már megszokhattátok, tőlünk több kérdéssel szeretnénk ezeket a témákat felvezetni, és azokat közösen megbeszélni, megvitatni, így képviselve az ifjúság gondolatait a mi szemszögünkből. Halljuk is hát az első kérdést. Hogyan lehetünk lelki szegények, és pontosan mit jelent ez a fogalom? Ugye ez egy alapban ez egy elég nehéz kérdés szerintem megfogalmazni, mégis milyen egyszerre gazdagnak és milyen szegénynek lenni. Ugye ez alapból több dologba is összetevődik, és akkor számára lehetjük az anyagi javakat, illetve a lelki javaknak az egymással szembeniségét is akár. Szóval most ez lenne az első témánk, és erről fogunk most beszélni egy kicsit.
Hogyan lehetünk lelki szegények? Szerintem ez a szó, hogy lelki szegény, nagyon furcsa, hiszen, hogyha belegondolunk, ugye ez egy pozitív szó, viszont mégis az, hogy valaki lelki szegény, az olyan negatívan hangzik. Például az sokkal kifejezőbb lenne szerintem, hogy lelki gazdag, hogy jó sok erénye van, jó sok pozitív tulajdonsága, de így, hogy lelki szegény, az olyan, mintha azt mondanád, hogy nincsen sok jó tulajdonságod. Ti mit gondoltok erről? Izsák.
Maga ez a dolog, amit mondták Iga, hogy van ez a nyolc boldogságban is, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek ország, ez alapból egy ilyen nagyon megkérdőjelezendő és furán csengő mondat, mert ugyan mi a csodáért lennének ők boldogok, hogyha lélekben szegények. Többet is morfondíroztam, míg nem erre választ kaptam tavaly Hodász András atya előadásában, amiben kifejtette, hogy ezt úgy gondolja, hogy a lélekben való szegénység az nem minőségi szegénység, hanem mennyiségi. Tehát az tud igazán boldog lenni, akinek a lelkében kevés dolog van, de az, ami kevés benne van, az tényleg olyan, ami boldogságot hozhat, és hogyha valakinek egyetlen dolog van a szívében, már pedig az a jelen esetben, akiről most itt legtöbbet beszélgetünk, a Jóisten, az boldog tud lenni, és ővé lehet a mennyeknek országa.
Így erre reflektálva, így azon gondolkodom, hogy konkrétan ez a lelki szegénység, akkor most úgy mondtad, hogy tározza meg, hogy az ember mennyire érzi magát boldognak, vagy elégedetnek ahhoz mérve, hogy áll az életterén. Ez így nekem így most nem esett le.
Vagy most arra gondoltál, hogy azért lélekben szegény, mert lélekben most csak Istenre figyel, és éppen azért nincsen ez a sok gondja, és ezért szegény, mert csak rá fókuszál, úgymond?
Igen, de akkor te mondtad ki, amit én akartam, tulajdonképpen Kinga, ezt gondoltam tökéletesen. Tehát az kevésbé tud boldog lenni, és megnyugvást találni, akinek tele van a szíve sok-sok zavaró tényezővel, és igen, amint te mondtad.
De szerintem amúgy az nem annyira nagy baj, hogyha valaki úgymond nem csak, lehet ez most furán fog hangzani, de hogy nem csak Istennel van tele a gondolatvilága, hanem más világi dolgokkal is.
Nem baj, hogyha az ember nem csak Istennel van elfoglalva, hanem a világi dolgok is kitöltik a űrt a lelkében, de én úgy gondolom, hogy minden ilyen világi dolog mögött ott van Isten. Tehát, hogy van valami világi dolog, ami engem boldoggá tesz, akkor úgy, ha jobban végig gondolom, akkor ezt megköszönhetem akár Istennek is. És hogy tudom, hogy igen, ez egy jó dolog, és nem valami rossz, akkor ezért én hálás lehet.
Tényleg minden világi dologban meg lehet találni Isten, tehát nem is tudom, melyik szentírási rész mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, tehát mindenféle napi tevékenységünkben meg tudjuk találni azt a kis pillanatot, bármit csinálunk, sportolunk, bulizunk, zenélünk, főzünk, egyebet csinálunk, abban meg lehet találni Istent, és mindet felajánlani neki, szóval mindenben bele lehet őt foglalni szerintem.
Most pedig következzen egy zeneszám, Demi Lovatótól az Anyone, azaz akárki.
Still, my voice was sore, tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs, I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. many times. I just need some more affection, anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. Why the fuck am I praying anyway? If nobody's listening. Nobody's listening to me. Nobody's listening.
Most pedig csapjunk bele a következő témánkba, ami arról szólna, hogy alapból bármilyen csoportot akár megfigyelünk, nagyon sok olyan helyzet alakul ki, egy bizonyos aláfölé rendeltségi viszonyt tudunk megfigyelni az emberi kapcsolatokban, az emberek között, és ugye ezt talán az alázatnak a hiánya mutatkozik meg ilyenkor, amikor is másokat lenézünk, vagy más emberek lenéznek minket, és hogy most például arra szeretnék kitérni, hogy ez miért alakul egyáltalán ki, vagy hogy szükség van erre, vagy hogy mi ez a dolog, ami ez a jelenség, amit így az ember reakciókban megmutatkozik.
Hát nekem erre van egy történetem. Még egy régebbi, vagy hát még most is barátnék vagyunk, de már annyira nem állunk közel egymáshoz. Neki volt, hogy volt valamilyen készüléke, amit ő így használt, és én így emlékszem, így rákérdeztem, hogy te azt így miért úgy csinálod, és ilyen teljesen lenézően így mondta nekem, hát mert ezt úgy kell. És akkor így szépen megtanultam, hogy ezt igen úgy kell használni. És utána nem telt el sok idő, emlékszem, nekem is volt már pontosan ugyanolyan készülékem, és tőlem is megkérdezte valaki, hogy ezt miért úgy használod, és én emlékszem, én is pontosan ugyanazzal a lesajnáló mosollyal néztem rá, és mondtam el neki, hogy hát mert azt úgy kell használni. Nagyon vicces, mert fél évvel ezelőtt még én is nagyjából ugyanazzal a tanástalansággal néztem volna azt a dolgot, úgymond. Viszont miután már így megnéztem, és azt láttam, hogy ez az emberek reakciója, én is azonnal ugyanúgy viselkedtem, mint mindenki. Kicsit olyan tömeghatás, szerintem.
Szóval igazából ez a viselkedés igazából a tömeg miatt kialakult hatás?
Hát nem csak az, annak is, de azért nézünk le másokat, mert hogyha valakit lenézel, úgymond, akkor van valamilyen felsőbbségtudatod, és fél az ember attól, hogyha ő nem néz le másokat, úgymond, akkor őt fogják lenézni. És senki nem szeretne így az alsó fokon állni, szóval inkább mindenki igyekszik, úgymond, a mások hibáját látni. Mert ha látja, hogy valakinek van hibája, akkor a saját magát nem gondolja annyira rossznak talán. Mert azt is látja, hogy tudja ugye magáról, hogy ő nem szent, viszont látja, hogy mások se szentek.
Teljesen értem, amit most mondasz, nekem nem tudom, hogy is mondjam. Ezt teljesen értem, csak egy nagyon durván pont az ellentétjét gondolom, hogy ez nagyon sok ember így van, de ez annyira nem helyes, és annyira borzalmasan rossz reakció. Szóval most ez olyan, hogy lehúzok másokat azért, hogy nekem jobb legyen. És igazából ez így összefoglalva, amit most mondta, és szerintem ez borzalmasan rossz reakció, és ez nagyon-nagyon kis hitű emberek csinálnak ilyeneket, akik egyszerűen nem tudnak elszakadni saját maguktól, és egy jobb én kép felé kitörni. És egyszerűen csak ott maradnak, és másokat húzatnál saját szintjükre, de ők nem emelkednek szerintem fel ezáltal az olyan emberek szemébe, meg pláne nem, akik ezt átlátják. Márpedig az emberek nagy része ezt így is úgy is átlátja, és ennek semmi értelme. Mert például hogy fel lehetne hozni egy olyan karaktert szimbólumként, mint például minden, nem tudom, akár egy ilyen az iskolai verekedős fiút fel lehetne szerintem idehozni, akik pontosan azért húz le másokat, mert belül pont, hogy ő nem az, ahogy az előbbi témás beszéltünk, ő nem egy lelki szegény, tehát neki nincs lelki gazdagsága, és csak az anyagi világban leli meg azt a keresetet, amire neki szüksége van. Tehát pont ezért húzna másokat a saját szintjére. És ugye mi, úgyis hát ezt a viselkedést szerintem tökre, mi meg ezt nézzük le, mert hogy szerintünk meg ez a rossz viselkedés.
Mondjuk, bocsánat, hogy így belevágtam a szabadba, de szerintem ez azért nagyon függ korosztálytól. Például most igazából már én is úgy érzem, hogy oké, nem mintha valamilyen matúzsállamkorú lennék, meg olyan pici is vagyok, meg ilyenek, de szerintem azért kell egy érettségi fok ehhez. Például szerintem általános iskolában, mármint ilyen 12 éves korban körülbelül, ott igazából sokkal jobban megvan egymás piszkálása, mint mit tudom én, mint középiskolában, ahol már akár egy jó középiskolában, nem egy, hát egy rosszabb hírűben. Na, hogyha megvan egy érettségi fok, akkor szerintem tényleg nem nézik le, de egy életkorig, és hát egy szintig úgymond mindig meg lesz szerintem ez a lenézés.
Ezzel mondjuk egyetértek, mert kisebb korban szerintem attól elkezdve, hogy már megtanul valaki szocializálódni, és mondjuk akár már az óvodától elkezdve van mindenkiben egy ilyen kisebb lenézés, mert szerintem attól, hogy valaki lenéz valakit, ez mondjuk főleg gyerekekre jellemző, akkor úgy maga biztosabbnak meg erősebbnek érzi magát, és akkor nincs benne félelem, szerintem. Hát és viszont úgy idősebb korára, hogyha már úgy érettebb lesz, akkor úgy visszajönnek ezek a gyerekkori emlékek, és mondjuk az mondjuk megfordulhat, hogyha esetleg előtte így ő így zaklatott valakit, vagy csak szimplán lenézett, az neki vissza fog ütni szerintem a lelkében, és akkor megtanulja, hogy igen, ilyet, ezt nem kellett volna, és igyekszik majd felnőtt korában ezt nem elkövetni. Mondjuk ez szerintem elméletileg mindenkinél bekövetkezik. Hát vannak persze kivételes esetek szerintem, meg olyan háttérre rendelkező emberek, akiknél ez lehet, hogy nem következik be, meg mindenkinél szerintem máshol. Tehát valaki lehet, hogy már 13 évesre rájön, hogy hups, óvodában megbántottam valakit, ez nem jó, ezen túl igyekszem ezt nem így tenni másokkal. Hát valakinek meg lehet, hogy csak később, akár 20 éves korában szerintem.
Igen, ez igaz, hogy van sok embernek egy pont, de szerintem nem mindenkinek van feltétlenül egy pontja. Például emlékszem, én néztem egy filmet, ami így főként pont ilyen, úgymond iskolai bántalmazásokról szólt, iskolai szekálásokról, és abban volt, hogy volt a, hát a főszereplőnk volt az, aki főként művelte ezt az egész dolgot, és amikor ugye már lebukott, és már a felnőtteket is be kellett vonni, hogy az osztálytársai igazából röhögtek minden, amit csinált, szóval úgy érezte, úgy mellette állnak, viszont amint már jött egy felnőtt, akkor így azonnal mondták, hogy ők nem csináltak semmit. És nem azért, mert hazudtak volna, vagy ilyenek, hanem ők szerintem tényleg úgy érzik, hogy ők nem csináltak vele ezzel semmit, hanem csak nézték és nevettek, de hogy így ebben szerintem nem érzik felelősnek magukat.
Hát, hogy is mondom, ide azért már teljesen itt is el kell különteni a lelki meg testi dolgokat, szóval a fizikai dolgok.
Martinnal közös nagy kedvencünk Kovács András Péter mondta ezt egyszer, hogy sokszor így a keresztényeket ilyen kis jóindulatú balfékoknak nézik, hogy így megvannak, tűrnek minden, és akkor így elvannak magukba, de úgy nem állnak ki magukért, nem állnak ki másokért, és a lényeg az, hogy legyünk határozottak, és ne engedjük, hogy kicsináljanak minket.
Most pedig a témánk végére értével hallgassunk meg közösen egy zeneszámot, Air City és Adam Levine-tól a Like the Way, azaz elzárva. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right or wrong? If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come on, show me that you do. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I
y'all I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? You call me, if you knew I wasn't ballin', cause I need that girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? Cause I need that girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? Showed you my flaws. If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me?
Most pedig mi a következő témákról, igazából a tiszteletről és a gőgnek az ellentétéről szeretnénk beszélni, hogy az emberi hiúságot is megemlítjük, hogy ez alázat útjába tud állni. Az előző témának az utolsó mondatomban igazából már nagyjából egy rávezetésként is tudjuk ezt szimbolizálni, hiszen ugye a tisztelet megadásáról kezdtem el már beszélni, és akkor ezt a gondolatot próbáljuk meg továbbvinni. Tisztelet alapból szerintem egy alappillérkőként tud számítani egyes kapcsolatokban, illetve szerintem minden kapcsolatban talán ez a kezdőpont, ahonnan csak felfelé lehet építeni, felfelé lehet törni, és meg tudjuk adni az erős és akár hosszú időkön át megtartó alapot.
Ezzel mondjuk egyet értek, hát mert én is úgy gondolom, hogy tisztelet minden kapcsolatnak az alapja, és arra lehet építkezni, szóval ha az nincs meg, akkor nincs mit elkezdeni. Mert mondjuk az elő szokott fordulni, hogyha nem pont tiszteletet érzünk valakire, hanem mondjuk pont az ellenkezőjét, de konkrétan az is egy valamilyen fűződésünk, kapcsolódásunk hozzá. Tehát az azt jelenti, hogy foglalkozunk vele, és nem az van, hogy levegőnek nézzük. Tehát, hogyha valakit nem tisztelünk, hanem pont, hogy így
lenézzük.
Akár. Az is lehet, hogy már, de az már azt jelenti, hogy foglalkozunk vele. Tehát, hogyha
éppenséggel lenézzük. Tehát közömbösen viselkedünk vele?
Igen, közömbösen, és nem az van, hogy úgy levegőnek nézzük, és azt hiszük, hogy nincs ott konkrétan. Szerintem az a legnagyobb tiszteletlenség, hogyha így most nem is veszük tudomásul, hogy valaki ott van, vagy hogy létezik, és teljesen nem foglalkozunk vele. Tehát még úgy őszintén bele se rúgnánk. Ez szerintem a legalja.
Abszolút egyetért. Blanka, még azt szeretném, hogy megkérdezni tőled erre, rákérdezve, hogy akkor mégis akkor így tudunk megélni a gőg nélkül, tehát ahogy most elmondta szerinted. De akkor mégis mik azok az okok, amik ahhoz vezetnek, hogy mégis bekerül ez a jelenség?
Hát szerintem mindenkinek, ha elkezd úgy viselkedni, hogy tényleg így gőgösen, annak szerintem az lehet az oka, hogy ő is ugyanezt tapasztalta másokkal, hogy ők is ugyanúgy bántak vele. És hát ez sokszor ez ilyen ördögi lánc, vagy ördögi kerék, hogy így elkezdődik, és akkor valaki úgy csinálja. Persze, hogyha valaki jól gondolkodik, akkor észreveszi, hogy ez nem jó, és átlátja ezt az egész helyzetet, akkor talán meg tudja ezt az egészet törni. Én úgy veszem észre. Hát vagy nem, de ez...
Vagy amit akkor barátomnak adsz egy tanácsot, de nem vagy benne teljesen biztos, hogy odaírtad végre, hogy vagy nem.
Igen, és akkor nem fog megölni, hogyha mondjuk meghal, vagy ilyenek.
Nem megyünk el ilyen durva részek.
Beszéljük meg azt, hogy hogyan definiáljuk magát a gőgöt? Hogy definiálnánk ezt a bizonyos gőg kifejezést, ezt a tulajdonságot, ezt a jelzőt, amivel másokat illetünk, de magunkat soha?
Gőgös, beképzelt.
Beképzelt. Ennyiben merül neki ez a szó?
Hát nem tudom, nekem mindig ezt jelentette.
Hát vagy inkább az is, hogy ilyen
felsőbbrendűség.
Vagy egoista, ha úgy vesszük, de az a durvább fajta, szerintem. Hát aki annyira, hogy annyira magasnak képzeli magát, hogy az alatta lévőket így teljesen semmibe veszik.
Hú, van én egy keresztény bibliai lexikon a gőgre.
Olvastam.
És akkor most Kinga kérlek mondva a dolgokat.
Gőg, Isten akaratával ellenkező emberi magatartás. Jelentéstartalma azonos az elbizakodottságéval. A gőgös viselkedés elutasításának teológiai indoka abban van, hogy az öntelt gőgös ember csupán önmagára tekint, ebben benne értendő ez is, nincs másra tekintettel, s számításaiból teljesen kimarad a teremtő, gondviselő, megváltó Isten.
Szerintem amúgy valamilyen szintű gőg olyan szempontból, hogy önérzet.
Mindennyiunkban van.
Szerintem alapból van, és az, hogy kell is. Mert hogyha nem tudunk úgymond úgy elképzelni magunkról, hogy egészséges, hogy igen, ezt most meg tudom csinálni, mert képes vagyok rá, akkor is azt mondom magamnak, hogy akkor is, ha nem feltétlenül vagyok az, akkor is ezt mondom magamnak, azt már vehetnék alapból gőgnek, mert igazából egy nem feltétlenül igaz állítást mondok magamról, aminek nem biztos, hogy ugye igaz tartalma van, de attól még elhisszük azt, hogy képesek lehetünk valamire. És ezt nem feltétlenül mondhatjuk beképzeltségnek vagy gőgnek, egyszerűen csak egy hit alappillérnek is mondható. Tehát igazából a hithez kell valamilyen szintű gőg is ahhoz, hogy legyen értéke. De nyilván mint minden másban is mértéket kell tartani.
Sokból is megárt a kevés.
Mondjuk ezzel egyetértek, Martin, de nem tudom, az ilyen magunkban lévő gőgöt, ami olyan egészséges, szerintem azt inkább önbizalomnak lehetne.
Önbecsülés.
Meg önbecsülésnek igen, lehetne definiálni.
A gőg az, ami már sok.
Igen, a gőg az már az önbizalom és a önbecsülésnek már egy magasabb foka. Mondjuk erre tudnám mondjuk hozni példának, hogy például sokszor szoktam olyat, ha ilyen nehezebb helyzet vagyok, hogy fú, én erre nem vagyok képes, ez nekem nem megy, és pont egy olyan dologról beszélek, amiben például ügyes vagyok, csak valami azt gondolom, hogy nem. És akkor oda jönnek esetleg barátaim, és azt mondják, hogy te menni fog, nagyon jól csinálod, sokkal jobban, mint én, vagy mint hogy ők. És akkor így kicsit így azt gondolod, hogy valójában igazuk van, és így mondjuk egy ilyen cél érdekében mondjuk lehet az, hogy kicsi gőgöt mondjuk érzünk, de mondjuk ebből szempontból pozitív értelemben.
Tehát egészen addig nincsen probléma, amíg
Egészséges szintű
nézzük ezt a sportágat, és...
és nem olimpiai
aranyérmesként akarunk hazatérni.
Talán.
Igen?
Szerintem a gőgről most már eleget beszéltünk. Igen. Mára a lényeg az, hogy mi ne legyünk túlzottan eltelve magunktól.
És hogy lehet az egészséges dolgot kialakítani? Ugye ez volt, nem?
Hogy alakítsuk egészségesen? Hát, mint a Blanka is mondta, hogy igazából ez nem is igazi gőgről beszélünk, mert ezt nem nevezzük annak. Uh-huh. Ez igazából csak egy bizonyos fajta önbecsülés, amit nagyon sok esetben, ahogy Blanka is mondta, mások tudnak elhozni számunkra, illetve szerintem a másokba azért beletetnénk így önmagába, hogy Istent is, mert hát igazából ő adja meg az alapját mindennek, tehát az önbecsülésünknek is megadja az alapját.
Az igen. Na szóval, hát igen, amit te is mondtál az előző kérdés vége fele, hogy amiben fel is vezettük ezt a kérdést. Fontos, hogy tiszteljük magunkat, és saját magunkkal legyünk rendben, mert akkor tudunk csak igazán mások felé is úgy viszonyulni. Tehát először is ki kell mondanunk, odállunk a tükör elé, és akkor így azt mondjuk, hogy hé, tisztelem magam, és méltó vagyok sok mindenre, arra, hogy éljek. Szóval ez tényleg fontos, mert akkor nem tudunk mások felé nyitni, tehát lehet túlzásokba esni mindenféle irányba. Van az, amikor csak másokért élünk, és nem bírunk megmaradni a fenekünkön, és állandóan pörgünk 1000 fokos fordulaton, és nincs időnk saját magunkra, és akkor egy idő után talán ez elég veszélyes lehet szerintem, hogyha nem fordítunk magunkra kellő időt, mert az kicsit úgy, hát elég érdekesen hangozhat, de a kiégéshez vezethet. Na mindegy. És van a másik véglet, a gőg, amikor így csak én vagyok, és én vagyok az univerzum Isten császár királya, tehát hogy én vagyok a legjobb, és csak magamra tudok gondolni. Tehát ezért fontos, hogy kialakítsunk egy kis én időt, hogy amikor így csak így gondolkodunk, vagyunk, semmi doboz, és így magunkkal foglalkozunk, és így próbáljuk kizárni így a dolgokat, és újult erővel visszatérünk a hétköznapi dolgainkba.
Utolsó zeneszámunk a mai nap nem más, mint Perzsák Lászlótól a Hozzád száll az énekem. Térjünk rá az utolsó témánkra, amit az Izsák igazából már majdnem elkezdett ki percegetni, és itt a fejtegetése is során. Mi nem látjuk, hogy ez önfeláldozásról lenne szó, ugye ez lenne az egyik véglet. Ugye a gőg a másik véglet, az önfeláldozás már igazából a másik véglet. Amikor is igazából szerintem túl nagy alázatot fektetünk másokba, és nem tiszteljük eléggé magunkat. Ahhoz, hogy én időt szakítsunk magunkra, és egyszerűen túlzásba visszük ezt a lehetőséget, ezt az opciót, hogy másokért és másokért és másokért tenni mindenféle jót. És az önfeláldozás azért, hogy mi az, ami így, ez egy jó dolog? Szerintem ezt amúgy tök érdekes megkérdezni, hogy jó az, hogyha önfeláldozást teszünk végre, mert igazából lehet, hogy segítünk mondjuk egy embernek, de közben magunknak meg, aki egy másik ember, szintén nagyon sokat tudunk ártani ezzel. Szóval ez egy tök konkrét kérdés, szerintem, hogy jó egyáltalán ez az önfeláldozás dolog, vagy nem?
Erre van egy történetem, ami pont ugyanez. Még beszélgettem egy jó barátommal, és ő volt az, aki megkérdez, hogy tanácsot akart kérni tőlem, hogy van neki egy kis közössége, ahol, hát ez is ilyen keresztény közösség, igen, és ott volt egy fiú, akinek voltak problémái, mármint ilyen lelki problémái, és tudta ez a, hát akivel beszélgettem, hogyha ő most neki segít, akkor a saját magának is árthat ez, ugye segít neki, mivel hát ő is szépen lecsúszhat miatta. És ugye kérte a tanácsomat, hogy szerinted mit kéne csinálnom. És amúgy az lett így a végén, hogy azt kellett, hogy úgymond magába a közösségbe meghívni. És ezzel úgymond segített a barátjának, hogy meghívta őt a közösségbe, és ott el tudta mondani az ő bajait, az ő problémáit. És igazából ő se sérült meg, már én így ő se csúszott le, és a barátjának is segített ezzel, hiszen a közösség ereje úgymond felemelte. Ez úgy kapcsolódik a kérdéshez, hogy fontos, hogy másokkal is törődjünk, de attól még nem szabad megengednünk, hogy most emiatt mi lecsúsztunk, viszont ez nem jelenti azt, hogy ilyen úgymond kibúvókkal nem lehetne segíteni másoknak.
Szerintem így önmagában az önfeláldozás, hogyha elsőre meghalljuk, akkor mindenki a legdurvábbra gondol szerintem, hogy valaki képes lenne meghalni valakiért. Hát de szerintem ennek lehet egyszerűbb értelmezése is, mondjuk, hogy valakire több időt szánunk, többet foglalkozunk vele, ez mondjuk szülőknél nagyon sokszor megfigyelhető. Viszont úgy érzem, hogy nem mondanám, hogy mindig értelmetlen lenne az önfeláldozás. Tehát, hogyha már elérjük akár a legnagyobb kimutatását annak, hogy mi tényleg feláldozunk magunkat valakiért, valakikért, akkor így konkrétan azokat, akikkel ezt tesszük, azokat rádöbbentjük arra, hogy nekünk annyira fontosak, hogy mi képesek lennénk ezt megtenni értük. Például lássuk így pont az alap történetet, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, feláldozta magát értünk, mert ezzel akarta kimutatni nekünk, hogy Isten tényleg képes lenne elmenni ezekért, és igen, ezzel látva Isten megsebezte konkrétan magát, de utána ezzel rádöbbentette az embereket, hogy igen, ő ezt megteszi, hogyha kell, de most így, hogy lássuk ennek, hogy mi volt a következménye azóta is, hogy mennyire elterjedt a kereszténység, és hogy mennyien vagyunk, akik hisznek Istenben, hogyha látjuk, hogy ezt képes volt értünk megtenni, és így, hát meglett ennek a, úgymond, az áldozatnak a hozatala, ha úgy vesszük. Tehát nem mondanám, hogy mindig ilyen, hogy értelmetlen lenne feláldozni. Mert hogyha van, aki érzi a súlyát annak, hogy valaki áldoz valakiért, akkor ha a lelki ismeretes, akkor hálás lesz érte, és...
Nem is tudom, talán egy ember tragédiai idézettel tudnék kettőzök véleményre reflektálni, mely szerint az együttami színben a fára, vagy kinyilatkozhatása, mely szerint, hogy enyészen az egyén, hogyha él a köz, mely egyeségből nagy egész csinál. Tehát, ahogy Kinga is mondta, szerintem az önfeláldozás, ez egy nagyon szép dolog, és ugye Blanka is mondta, nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni, hiszen elég az, hogyha akár az időnket áldozzuk fel, ami szintén a mi időnk, tehát ez is egy önfeláldozás, az időnket nem is feláldozzuk, de teszünk azért, hogy azzal a személlyel tölthessük, akivel szeretnénk, hogy neki jobb legyen. És ez a fontos szerintem benne, hogy egy közösségként, összekovácsolódók is csapatként sokkal könnyebb, és nagyobb mennyiségben tudjuk felkarolni azokat az embereket, akiknek szükségük van segítségre. És pontosan ezért ez a közösséget is az emberek éltetik, akik a közösségnek a tagjai, akár legyenek azok valamilyen szinten megsebzettek valamilyen dolog által, attól még a közösség ereje és szeretete tudja őt felkarolni. És például ide lehetne nagyon jó példának hozzá keresztény közösségeket, ugyebár akik mindenkit és mindent felkarolnak, és mindent jobbá tesznek szerintem.
Igen, tehát amit Blanka is mondott, azzal tudok nagyon egyet érteni, hogy ennek vannak különféle fokozatai, tehát nem kell egyből olyan hatalmas dolgokra gondolni, mint amit Jézus tett értünk, hogy minden bűnünkért meghalt. Nem kell nekünk ekkora áldozatot hozni, nem vagyunk erre kötelezettek, és amúgy Jézus se volt erre kötelezve. Ő is teljesen szabad döntéséből tette meg ezt. Tehát az a legfontosabb az egészben, hogy kicsibe gondolkodjunk, tehát nem kell világrengető dolgokra gondolnunk, nem kell megváltoztatnunk egyből önmagunknak a világot, elég, hogyha csak mások világát változtatjuk meg, és tesszük jobbá. Tehát úgy gondolom, úgy vélem, hogy hétköznapi hősökre van szükségünk, akik apró figyelmességgel bearanyozzák egymás napjait. Világbéga.
Hát akkor ennyi lett volna már a mai műsorunk. Ezeket a végszavakat hallhattátok. Köszönjük szépen a figyelmeteket. És ha esetleg úgy gondoljátok, hogy szeretnétek elgondolkozni a témáról, nyugodtan tegyétek meg.
Sziasztok!